Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről követő gyülekezet, én ma nem arról az igéről prédikálok, ami a kis bulletinben fel van tüntetve, mert nem találtam tegnap a bulletint, valahol itt volt már, és ezért az útmutató mára kijelölt textusáról fogok szólni, ez pedig Jóel könyvében található, a 4. rész 12. versétől egy kis szakasz. A Károli Bibliában ez 3. fejezetként szerepel, mert más az eredeti héber Biblia beosztása. Ott a 3. fejezet az csupán 5 versből áll, és a 2. rész 28. versétől a 32. részig található a 3. fejezet, és a 4. fejezet a Bibliában a 3. fejezetként feltüntetett szakasz. Ebből az ige részből a 12. verstől felállva hallgassuk az igét. Serkenjetek fel és jöjjetek el, jöjjenek a népek a Josafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Ereszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Tömegek, tömegek az ítélet völgyében, mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében. A nap és hold elsötétednek, a csillagok bevonják fényüket, az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma, és az Izrael fiainak erőssége. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig olvasuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, azért hadd említsem meg, ha már a kezünkben van a kis bulletin, hogy a mai napnak a vezető gondolata az, hogy az Úr a gőgösöknek ellenáll, de az alázatosoknak áldást akar adni, és ebbe a rendbe illik bele az a bibliai történet is, amiben Dávid király, aki az egyik legnagyszerűbb katonájának a feleségét elszerette, hallottuk már ilyen dolgokról, sőt meg is gyilkoltatta ezt a katonát, álnok módon az ütközetben egy védhetetlen posztra állítatta, hogy aztán ő feleségül vehesse az özvegyet, aki akkor már gyermeket várt. De az Úrnak nem számít, nincsenek a hatalmasok föloldva, hogy azt tegyenek, amit akarnak, pedig ők időnként azt hiszik, hogy számukra korlátlanul nyitva van minden lehetőség, és Isten nagyon súlyos ítélettel sújtotta ezt a királyt, a dolog nem csak kitudódott, de ennek a következményeit viselni kellett, nem csak a család viselte ezt, hanem megszenvedte maga a nép is. Ezen időnként tűnődni szoktunk, hogy vajon miért szenvedik meg a népek, és én nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy a népek egy kicsit úgy érzik, hogy a népek minden nép, hogy nem az övék a felelősség, és nem tartoznak semmivel, nem kell szóvá tenniük, legfeljebb morogniuk kell, vagy lehet, vagy szabad, de nem kell szóvá tenniük mindazt, ami Isten szemében utálatosság. Pedig így van, és nem csak a házasságtörésre vonatkozik ez, hanem az alapvető jogok megtaposására, a szegényeknek a bántására. Köszönjük szépen Marikától, hogy a hajléktalanokra is gondolt, és azoktól is, akik a hurikán áldozataiért kértek imádságot, nem csak a természeti csapások áldozataira gondolunk, hanem azokra is, akik elveszítették jogaikat, akiket háború üldöz, és akiket alkalmasint a tehetősebb és békében élő országok, így a miénk is nem akar befogadni, mert van valaki, aki politikai hasznot remél abból, hogy üldözi a kiszolgáltatottakat. Hát Dávidnak, a legszentebb királynak is meg kellett hallania azt, hogy amit művelt az utálatosság, és Isten megveti a bűnt, és még inkább megveti, hogyha a hatalmasok követik azt el. És odaállít hozzá egy próféta, ez a Nátán nevű próféta, aki előad egy kis mesét. Elmesél egy történetet, két ember élt egymás mellett, az egyiknek nyájai voltak, a másiknak meg egyszer kis báránya, akit úgy nevelt, mintha a saját lánya lenne. Vendégség érkezett a gazdag emberhez, és erővel elvette az egyetlen bárányt, és azt főzte meg, szolgálta fel a vendégei számára. A király pedig a régi igazság szeretetével égtelen haragra lobbant, és azt követelte, hogy végezzék ki ezt az embert, aki ilyen gyalázatos dolgot cselekedett, és a kárvallottnak pedig négyszer annyit adjanak. És akkor a proféta azt mondta, hogy te vagy ez az ember. Ekkor omlott össze a király, és értette meg, hogy mi történt. Bűnbánatra jutott, de hát akkor már nem lehetett mindent jóvá tenni. A mostani igény pedig, amely látszólag, csak nagyon látszólag érthetetlen távoli történet, elvezet bennünket abba a világba, amiben tulajdonképpen most is élünk, majd mindjárt meg fogjuk érteni, hogy én mire gondolok. Arról szól ez a kicsi könyv, Joel könyve, hogy Izraelben valamikor az időszámításuk előtti 9. század tájékán volt egy nagy sáskajárás. És ebben a csapásban, amit ott a közel-keleten nagyon jól ismertek, hát minden elpusztult. A könyvnek az elején azt lehet olvasni, hogy amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár, amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Valójában nehezen fordítható a héber szöveg, nem különböző bogarakról vagy rovarokról van szó, hanem talán különböző sáska fajtákról, amit a régi héber fordítás, az imit fordítása úgy hoz, hogy amit meghagyott a nyaló, azt megette a faló, mert nem tudták lefordítani, hogy a füvet is elnyalja, mint hogyha géppel lenne írtva a fű, egészen tövéig megemésztették ezek a bogarak, számtalan elmélet született, hogy talán négy nagy világbirodalomról beszél, amikor négyféle rovarról, bogárról szól itt a Biblia. Egy biztos, hogy valami természeti csapás történt, ugye a sáska volt a 10 csapásnak az egyike. Most kicsit utána néztem, hogy miért olyan félelmetes ez a sáska, és valahol azt olvastam róla, hogy a feje olyan, mint a ló, a szeme, mint az elefánt szeme, a nyaka, mint a pika nyaka, a szarva, mint a szarvas szarva, a melle, mint az oroszlán melle, a hasa, mint a skorpió hasa, a szárnya, mint a sasé, a combja, mint a tevéjé, a lába, mint a strucé, és a farka, mint a kígyóé. Tehát így látták az ókorban, hogy egy ilyen veszedelmes bogár, amely csupa erőszakos állatnak a vonásait hordozza, kivéve a lovat, ugye sárikám, hol vagy, a ló az nem veszedelmes. De az elefántot is szeretjük, de ilyeneket, mint skorpió, kígyó, és így tovább, ezeket kevésbé tudjuk kedvelni. Szóval a sáska egy gátlástalan állat, és mindent elpusztít, ami az útjába akad. És vannak ilyen időszakok, amikor, ha nem jön a sáska, akkor a sáskákhoz hasonlóan lófejű emberek, és sasszárú, vagy nem tudom én, oroszlán mellű, skorpió hasú emberek nekiállnak és kiírtanak erdőt, fát, mindent, ami az útjukban akad, hogy maguk dicsőségére valamit a helyén építsenek. És az emberek szenvednek. Szenvednek ettől a dologtól. És az a Joel próféta problémája is, hogy ugyanakkor a szenvedés nem jut odáig, hogy megtérjenek. Megtérjenek és ráismerjenek arra, hogy nekik valamit alkalmasint tenni kellene. Ahogy mondom, a nép is szenvedett Dávid bűne miatt, mert hallgattak, és mert meg lehetett tenni. Valami közmegegyezés volt arról, hogy a hatalmasok többet engedhetnek meg maguknak, mint a többiek, és ennek lett a következménye a népet is végő csapás. Szóval sáska járás volt, ezért íródott ez a könyv, és ennek a profétának eszébe jutott, hogy ez nem csak egy természeti csapás, hogy vannak itt gátlástalan rovarok, amelyek ledarálnak mindent, és jönnek egymás utáni rajokban, megállíthatatlanok, egy támadó hadsereget vizionál a proféta, akik mint a lovasok vágtatnak a hegyeken is, ropog alattuk, a föld, mint amikor a tarlót égetik, nagyon drámai képek vannak, aztán végigolvastam tegnap az egész kicsi könyvet újra, hogy valamennyire bennem legyen, hogy mi is jelentett neki problémát, és hogy hogyan juthatunk el az első dologhoz, amit szeretnék aláhúzni a most felolvasott szakaszból, ami talán így hangzott, hogy serkenjetek fel és jöjjetek. Serkenjetek fel és jöjjetek. Jöjjetek, hova jöjjetek? Az Úr elé ítéletre. Ez a felkelés, ami ugye a magyar nyelvben több értelmű szó, mert itt most nem politikai felkelésre gondolunk, hanem feltápászkodásra. Tehát olyan nehéz embereket rábírni arra, hogy fölkeljenek a fotelből, a tévé elől, és egy kicsit sportoljanak, erre is panaszkodnak némelyek. De olyan nehéz rávenni őket arra, hogy végre egyszer álljanak a lábukra, vagy álljanak a sarkukra, és elinduljanak, odaálljanak Isten elé, és meghallják az örökké valónak az ítéletét, mert azt gondolják, hogy Isten nem törődik azzal, ami ezen a földön történik. Úgy mondja a Biblia, hogy az Isten szól az emberhez kétszer vagy háromszor, de nem figyelnek oda, és szólt a prófétákon keresztül sokat közülük, megöltek. Ők voltak koruknak azok az értelmiségi emberei, akik felelősnek érezték magukat, és ébresztgették a népet, és a királyok elbántak velük, vagy újságíróknak nevezhetnénk őket, az író prófétákat különösen. Ugye ilyen volt ez a Nátán próféta, és néha szoktam mondani, hogyha nem mese, tanítómese formájában, másál formájában adta volna elő a király bűnét, hanem szemtől szembe azonnal megmondta volna, hogy gyilkos gazember vagy, akkor lehet, hogy a király az első haragjában kivégeztette volna őt is, és aztán az 51. Zsoltár, ami a bűnbánati Zsoltára a királynak, az most nem egy ember miatt lenne egy kesergő Zsoltár, hanem kettő miatt. De mindegy, hogy milyen műfajt választ valaki, szóldik el, hogy oda fogunk állni egyszer Isten ítélő széke elé. És számot kell adnunk arról, hogy amikor szólt a proféták által, nem hallgattunk rájuk, amikor szólt az ige emberélet formájában, Jézus történetén és életén keresztül, az ő bizonyságtétele és áldozata útján, hogy az miért nem állított meg bennünket, és miért nem értettük meg, hogy elközelített az Isten országa. És aztán szólt sokak által, akiknek a dolguk nem az volt, hogy bennünket meggyőzzenek arról, hogy bármit csinálunk ezen a földön, ebben az életben, Isten úgyis szemet húny a dolgok felett, hanem jöjjünk elé az ítéletre, az ítélet völgyébe. Álljunk meg előtte, és hallgassuk végig, hogy Isten mit mond, nem kíván soha lehetetlent az embertől, csak azt, hogy legyen méltányos a mások megítélésében, legyen hűséges az Isten törvényeinek az elfogadásában és megértésében, és meg kell hallanunk, hogy ezt miért nem tettük meg. Miért nem tudtunk felállni egyszer csak és elindulni, megtérésnek is nevezi ezt a Biblia, olyan találó ez a szó, rossz irányba megyünk, amikor nem figyelünk az Úrra. És az ő igéje, az ő üzenete, az ő szent lelke megállít bennünket, és azt mondja, csinálj hátra arcot, fordulj meg, és indulj el a jó irányba. Ez a kedves 16 éves lány, akiért Kálmán imádságot kért, 16 nap alatt átszelte az óceánt, de nem úgy volt, hogy megnézte a napot, beült a hajójába, és aztán kivontotta a vitorlákat, és pontosan ott New York közelében sikerült neki kikötni, hanem menet közben szerintem nagyon gyakran rápillantott a műszerekre, lehet, hogy volt GPS-e, most már a vitorlás hajón is alkalmas, itt van ilyen, és az korrigálta őt, mert elsodották a hullámok, és elnyomta a szél, és állandóan kemény küzdelmet kellett fordítania arra, hogy a vitorlái jó irányba álljanak, hogy a kormánylapát megfelelő irányba legyen, és mi azt kérdezzük időről időre lomhán, hogy miért kell nekem erőfeszítéseket tennem azért, hogy jó irányba menjek. Nem jó ez így? Hát olyan nagy az óceán, csatagolunk rajta össze-vissza egy életen át. Hát nem akarunk kikötni soha, nem akarunk célba érni. És az Úr azt mondja, hogy fordíts energiát arra, hogy célba érj. Keljetek fel, és jöjjetek egyszer, álljatok meg az Úr előtt, hogy ő megmondhassa, hogy az irány, amit felé tartotok, nem jó irány. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni ebből a kis szakaszból, ez meg úgy hangzik itt a próféta kijelentésével, hogy közel van az Úrnak napja. Közel van az Úrnak napja. Valamiért mindig azt gondoljuk, hogy valahol a sose lesz távolságában jön el az Úrnak napja, pedig az Úrnak napja bármikor eljöhet, ma is, holnap is. Nagyon belátható időn belül. Nem a világ végére kell nekünk várnunk, hanem azt kell bölcsen végig gondolnunk, amiért imádkoztunk is a mi atyánkban, milliószor elmondtuk talán már ezt, csak nem szoktuk komolyan venni ezt az Úrtól tanult imádságot, amiben azt kértük, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Na most az ő országa persze eljön itt, ami mindennapjainkban, hogy ahol mi vagyunk, ott Isten országa kialakulhat körülöttünk. Ezt akarja Isten. De azon kívül eljön egyszer a projektnek a vége, amikor beszámolót kell írni. El kell számolni annak az anyagi, lelki, tartalmi részével is, és ez közel van. Imádkoztunk a drága Marianért, fiatal nő, akit elvitt az Úr. Annyi fiatal megy el, egyik pedagógusunk, vidéki pedagógusunk is még a nyáron családjával boldogan egy kiránduláson volt Külföldön, és hazajött, és egyik pillanatról a másikra újult ki az a betegsége, ami aztán két nap alatt elvitte. Nem akarok senkit ijeszgetni, de miért nem gondoljuk meg, hogy egy olyan törékeny kehelyben van ez a halhatatlan lélek, amit Istentől kaptunk, és hogy közel van annak is, aki hosszú időt élt. Nagybátyám ment el most a nyáron 99 és fél éves korában, és mondtam a múltkor, hogy 99 évesen februárban még azt mondta, hogy nincs szemüvegem, hallókészülékem, műfogsorom, és nagyon szégyellem, de nincs semmi bajom. És mulattunk ezen, megkérdeztük, hogy akkor minek hoztál botot, mert bottal jött, és azt mondta, hogy hát ez a gyengeség azért van, azért hozta a botot, hogyha megtámadná valaki a családot, akkor ő meg tudja védeni. De nem érte meg a 100. évét, Pálint Gyuri bácsi meghaladta, örülünk ennek is, És azt mondják ezek a kedves idős emberek, akiknek annyi minden volt az életükbe, hogy olyan gyorsan eltelt, olyan gyorsan. Gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk, mondja a 90. Zsoltár, nagyon bölcsen, és nem tudjuk megállítani. Nem lehet megállítani, közel van az Úrnak napja. És értsük most ezt az igét úgy is, hogy az Úrnak napja, ami nem ítéletet jelent a mi számunkra, hanem beteljesülést, az is közel van. Közel hozta hozzánk. Nem kell a tenger túlsó végére menni, nem kell a Seolba leszállni, vagy a mennybe fölmenni, ahogy a Zsoltárokban olvassuk el. Mindenütt jelen vagy, közel van az Úr. Nem megoldhatatlan turisztikai feladat vele találkozni. Lehet találkozni vele ma. Tessék fordítani azon a kormánylapáton, és azt mondani, hogy Uram, ha közel vagy, szeretnék veled ma megbékélni. Te hívsz engem. Azt mondtad, hogy keljek fel és jöjjek, mert te közel vagy. Én találkozni akarok veled. És a harmadik dolog pedig, amit aláhúztam ebből a szakaszból, megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Nagyon érdekes, hogy a könyv szerzőjének könyv, hát ez egy kis pamflet, egy kicsi kis füzet, az egész, vagy mondjuk így egy újságcikk, aminek van 4 fejezete. Körülbelül egy ésben elférő, egy oldalon elférő könyvecske, de hát itt mindent könyvnek neveztek annak idején. A neve a Jó Él, most elmondom, hogy milyen héber betűk vannak ott, egy kicsi jod, ami a legkisebb betű, egy vav betű, amit ónak is szoktak ejteni, egy alef betű, ami az első, és egy lámed betű, ami olyan, mint egy ostor, nagyon egy képi írás volt valaha ez, de ez két szóból áll, és mind a kettő Istenre utal, és azt jelenti ez a név, hogy az Úr az Isten. Ugye mi a JHVH Isten névben, és az Él, az Elohim Isten névben találkozunk, ugye az Allah is innen jön, tehát az Él az általában jelent Istent, amikor azt mondja a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, akkor ez az Él, Elohim név szerepel a Bibliában, és egyszer csak felbukkan egy, mondjuk így, hogy másik név, vagy inkább ezt mondanám, hogy Istennek, a megfoghatatlannak, a láthatatlannak, a megnevezhetetlennek ad az ember, vagy ad Isten önmagáról egy kijelentést, és ezt mi hangokban és betűkkel próbáljuk meg rögzíteni. Ez a név pedig, a JHVH, amiből a Jod és a Váv megmaradt most itt ebben a névben, a Jóér névben, ez pedig arról az Istenről beszél nekünk, aki személyesen törődik velünk. Amikor Ézsaiás azt mondja, hogy így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, mikor tűzön mész át, nem égsz meg, és a folyókon a hullámok el nem borítanak téged, akkor ott viszont az Úr, aki megszólal, ez a JHVH-val letakarható gondolat, amit úgy fordít az Új Szövetség, hogy mi atyák, őhozzá imádkoztunk az Úr által tanult imában, amiben benne van az, hogy ne azzal foglalkozz, hogy hogy hozta létre ezt a világot. Szabad kutatnod, de lásd be, hogy nem értesz mindent. De azt érted, hogy ő a mennyei atyád, aki szeret, akihez mehetsz tékozló fiúként is, mert várja, ő az egyetlen, aki várja a hazatérésedet, aki megért, elfogad és bocsánatot ad, aki felülmúlhatatlan áldozatot hoz azért, hogy ha te felkeltél és elindultál, tényleg hazatalálj. akiről Jézus mondja, hogy atyám házában sok lakóhely van. Ezt mondtam el úgy szerdán Mariannak, hogy Jézus azt mondja, hogy ha nem lenne, azt is megmondtam volna nektek, de az én atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Tehát ha Istenre gondolsz, ne az jusson eszedbe, hogy nem tudjuk felfogni, hogy hogy lehetett egy ilyen világot megteremteni. Nem tudjuk, tényleg nem tudjuk. A kiterjedése számunkra végtelen, és hogy hol ragadható meg benne az Úr, ezt nem tudjuk felfogni, de azt megértjük, hogyha így hangzik az ige, hogy atyám házában sok lakóhely van mindenkinek, helyet készítek nektek. Vagy a jelenések könyvének látomása erről, hogy minden égtáj felé három-három kapu, amit soha nem zárnak be. És ezek politikai és kulturális irányok is. És bárhonnan jön valaki, bárhonnan érkezik valaki, hazatalál, mert őt ott várják. Vagyok tékozló, és vagyok eretnek, mert tudjuk fejezni ezt a gondolatot, ki ne emlékezne Ady Endrének ezekre a soraira, de ott engem szánnak, szeretnek. Igen, engem az én falum vár. Vagyok tékozló, és vagyok eretnek, de ott engem szánnak, szeretnek. Nem arra vágynak, hogy én ilyen maradjak, hanem találjak haza nem csak fizikailag, hanem lélekben, és az értékek iránti elkötelezettségben is. Szóval serkenjetek fel, és jöjjetek. Álljatok az Úr elé. Nem egymás elé álltok. Közel van az Úrnak napja. Gondoljatok erre minden nap, hogy talán ez az én utolsó napom. Közel vagyok az Úrhoz. De úgy is, hogy közel van az Úr napja, miért ne tölthetne be ez engem örömmel. És harmadszor pedig, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, mint Joel neve, az Úr az Isten, az Úr az én Istenem, ezt jelenti a neve. Tudjátok meg, hogy az Úr az én személyes mennyei atyám, legyetek erre büszkék, ahogy egy kisgyerek büszke az ő atyára, akit mindenek felett valónak gondol. Tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, jó él. Isten áldjon meg minket a jövő héten, áldjon meg egész életünkben. Segítsen meg, hogy komolyan vegyük az Úrnak az igéjét, találjon ez utat a szívünkhöz. Amen.